hisz, mindent remél, a szeretet mindennél többet él. Ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él, ez a szeretet él.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
A Szent István Rádióban.
A MOL decemberben 2,5-szeresére növeli a kőolaj és kőolajtermékek szállítását Szerbiába, így segítve a nehéz helyzetbe került szomszédos országot, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Belgrádban. Szijjártó Péter leszögezte, Szerbia számíthat Magyarországra az energiaellátásának biztosításában. Előzőleg a szerb energiaügyi miniszterrel egyeztetett. Szavai szerint villámgyorsan meg kell építeni a Magyarországot Szerbiával összekötő kőolajvezetéket. Kitért az orosz energiaimport ellehetetlenítését szolgáló Repower EU csomagra, amellyel, ahogy mondta, Brüsszel egy óriási kalapáccsal éppen szétverni az európai energiabiztonságot. A mostani ügy előzménye, hogy csökkentett üzemmódban működik a szerb kőolajipari vállalat pancsovai finomítója, jelentette be a szerb elnök. Alekszandr Vučić azt mondta, ha az Egyesült Államok nem ad ideglenes mentességet az orosz ellenes szankciók alól, a finomító pár napon belül teljesen leállhat, újraindítani pedig hosszadalmas folyamat. Szerbia tagságával nyerne az Európai Unió, ezt a folyamatot azonban akadályozzák a brüsszeliek, közölte a tárcvezető. Szijjártó Péter hozzátette, ezzel szemben a legmagasabb állami szintű korrupciós gépezetet működtető Ukrajna csak veszélyt hozna a közösségre, mégis fel akarják venni minél előbb. Jelezte azt is, a magyar és a szerb kormány is határozottan kiáll a békeerőfeszítések mellett. Sajtóinformációk szerint Orbán Viktor pénteken Moszkvában találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hivatalos tájékoztatás nincs. A találkozóval kapcsolatban a sajtó kereste a miniszterelnöki kabinetirodát, akik közölték, a kormányfő külföldi útjairól a szokott rendben tájékoztatják a nyilvánosságot. Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin a háború kezdete óta háromszor, összesen 14-szer találkoztak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Milorad Dodikot, a boszniai szerb köztársaság korábbi elnökét, a Független Szociáldemokraták Szövetsége pártelnökét, a boszniai szerb köztársaság ügyvezető elnökét és a megválasztott elnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A bosznia-hercegovinai védelmi miniszter Zukan Helez megtagadta annak a magyar katonai repülőgépnek a leszállását Banja Luka repülőterén, ami a magyar külgazdasági és külügyminisztert szállítja, erről a bosnyák sajtó számolt be. A politikus azt mondta, Orbán Viktor és Szijjártó Péter évek óta nyíltan támogatják a Bosznia-Hercegovinához tartozó szerb köztársaság volt elnökének, Milorad Dodiknak, az ország szuverenitásának és területi integritásának aláásását célzó tevékenységét. A minimálbér 10-11%-kal, a garantált bérminimum 7-8%-kal emelkedhet, erről tárgyalhatnak a kormány, a munkaadók és a munkavállalók képviselői még a héten, a Portfólió gazdasági portál értesülése szerint. A versenyszéra és a kormány állandó konzultációs fórumának tagjai korábban 2026-ra 13-27-re 14%-os minimálbér emelésről állapodtak meg, de azóta kiderült, hogy a GDP 3 helyett 1%-kal sem nő idén, ezért újra kell tárgyalni a megállapodást. A Portfólió birtokába került számítások szerint a minimálbér bruttó 320-323 ezer forint közé, a garantált bérminimum pedig 373-377 ezer forint közé nőhetne, ha a munkadók és munkavállalók elfogadják a javaslatot. Az Európai Parlament elfogadta a 2026-os uniós költségvetést, amely a versenyképesség, a kutatás, az infrastruktúra fejlesztés és az európai biztonság erősítésére helyezi a hangsúlyt, közölte a testület sajtószolgálata. A tagállamokkal november 15-én megkötött megállapodás eredményeként az EP 372,5 millió euróval növelte az Európai Bizottság javaslatában szereplő keretösszeget. Az ünnepi időszakra időzítve több mint 5 hetes kikapcsolási moratóriumot hirdett lakossági ügyfelei számára az MVM, közölte a társaság a Facebook oldalán. November 29-e és január 6-a között egyetlen lakossági ügyfélnél sem kapcsolják ki az áram- vagy földgázszolgáltatást, még akkor sem, ha valakinek 60 napon túli számlatartozása van. Egy új ENSZ jelentés szerint a japán főváros Tokió már csak a 3. helyen áll a világ legnépesebb városainak rangsorában a maga 33 millió lakosával, erről a Sky News számolt be. Az érre az indonéz Jakarta ugrott 41 millióval, míg a 2. helyre Banglades fővárosa Dhaka került 37 millióval. A játékok bölcsőjében a görögországi olimpiában fellobbant a milánói és cortinai 2026-os téli olimpia lángja. A ceremóniára a kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a hagyományoktól eltérően fedett helyszínen a régészeti múzeumban került sor. Az olimpia február 6-án kezdődik. Végül az időjárásról. Napos és erősebben felhős tájak és időszakok egyaránt lesznek majd, csapadék nem várható, a szél többfelé megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 6-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Ünnepélyes gyertyagyújtás az érseki palota és látogatóközpont díszudvarán. Advent vasárnapjainak előestéjén, szombatesténként 15 óra 30 perckor gyújtják meg az adventi gyertyákat. November 29-én a Jó Pásztor Óvoda óvodásai adnak műsort. Készüljünk együtt az ünnepre!
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Néha úgy kell elindulnunk, hogy még nem állunk készen, mondja Urbányi Zóra énekesnő a novemberi Képmás címlap interjújában. A lapban olvashatunk egy angliai gyermekprostitúciós ügyet feltáró újságíróról, történeteket a függőségből való szabadulásról és a transzplantáció utáni újrakezdésről. Megismerhetjük Sir Edmund Hillary-t, barangolhatunk a Balaton körül és az angyalok városában. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi forgatós naptárát keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. Plébániáknak, kereskedőknek jelentős kedvezményt adunk. szentmaximilian.hu.
Adventi véradás szervez Egerben a Lajosvárosi Plébánia, a Fertálymesteri Közösséggel és a Lajosvárosi Keresztény Kultúráért Egyesülettel közösen. December 15-én 13 óra 30 perctől várják a segíteni vágyókat a Találkozások házában, az Aradi utca 1 szám alatt. Minden véradónak ajándékkal kedveskednek a szervezők. Ne feledjük, aki vért ad, életet ad.
Megjelent az új ember november 23-ai száma. A tartalomból, ami a viharban is megtart, lehorgonyozva Jézus mellett az idei forrásponton. Angyalbatyú. Elindult a Katolikus Karitász országos ajándékgyűjtési akciója. A máltai szellem a professzionalizmus mögött. Szabadhegyi Kristóf újabb ciklusát kezdi a Magyar-Máltai Lovagok Szövetségének élén. Szeretnénk a föld sója lenni. Fiatalok találkoztak Erdő Péter bíboros prímással a szinodalitás jegyében a Párbeszédházában. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban a Miskolci II. Rákóczi Ferenc könyvtárba látogatunk, ahol Miklós Katalinnal, a gyermekkönyvtár vezetőjével, Molekné Körösi Beatrixszal, a kazincbarcikai Egressy Béni városi könyvtár vezetőjével, és Gévai Csilla gyermekkönyvíróval és illusztrátorral, környezetvédővel beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc gyermekkönyvtárának vezetőjét köszöntöm szeretettel, szervusz!
Szervusz, jó napot kívánok, és sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat.
Mi is ez a mai alkalom?
Hát ez a mai alkalom egy gyermekkönyvtáros műhelynek a szakmai napja. Műhelyjel a gyermekek szolgálatában ezt a címet adtuk, és hát ez is már nagy hagyományra tekint vissza, hiszen 2006. szeptember 26-án találkoztunk először, akkor neki Zsenyben, valahogy arra vitt a jó sorsunk, és minden évben rendezünk egy ilyen szakmai napot, ahol mindig a Vármegyében és Miskolc városában is természetesen dolgozó, a gyerekek könyvtári ellátását végző szakembereket hívunk meg. Nekik küldjük ki természetesen a meghívókat, meg mindenfélét, szóval olyanokat, akik a mindennapi munkájuk során ezt a szakmai munkát végzik, a könyvtárosságot, tehát legyen az iskolai könyvtáros, vagy gyermekkönyvtáros, a klasszikus közkönyvtárakban dolgozó gyermekkönyvtáros, vagy legyen egy olyan települési könyvtáros, olyanok is szép számmal vannak most a mai napon, például Arlóról, vagy Felsődobszáról, Mezőcsátról, hogy csak néhányukat soroljam fel, vagy akár Gömörszőlősről, akik települési könyvtárban dolgoznak, de abban az adott települési könyvtárban van egy kis gyermeksarok, ugye, hogyha kisebb településről van szó, akkor nyilván a könyvtár sem olyan óriási nagy, de van gyermekkönyveknek egy sarka, és vendégül tudnak látni, nem csak olvasókat, már a vendégül látás alatt azt értem, hogy ugye járnak oda abba a települési könyvtárba kölcsönözni, meg különböző programokat is szerveznek a gyerekeknek.
Kiket hívtak ma mondjuk el előadónak?
Két előadót is hívtunk, már hogyha visszatekintek, egy kicsit nosztalgiázom, tényleg a szakma nagyjai voltak így a meseterápiás területről is, mint Kádár Anna Mária, Boldizsár Ildikó, és a többi, és ma meg azt gondoltuk, hogy ugye a könyvtárunk is zöld könyvtár, meg a tudatos környezetvédelemről azért nagyon-nagyon sokat hallunk, és azt is tudjuk gyermekekkel foglalkozó könyvtárosokként, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy már kiskorban sok mindent elhintsünk a gyerekek kis tudatában, és játékos formában megmutassuk számukra, úgyhogy azért gondoltuk, hogy Gévai Csillát hívjuk, már ismerjük régen, ugye számos gyermekkönyvet írt, és sok nagy sikerű gyerektalálkozót is tartott, illusztrátor, meseírő, és ahogy ő mondta magáról, környezetvédő, úgyhogy most ezt a munkásságát használtuk ki, és azért hívtuk őt, hogy erről a tudatos környezetvédelemről ötleteket is adjon a résztvevőknek, és éppen itt az egyik iskolai könyvtárossal beszéltem, és ő azt mondja, hogy annyira nagyon-nagyon jó, mert már benne megvan ötletként, amit Csilla mondott, hogy alakítsunk ki egy ilyen zöld könyveknek a polcát, legyen az külön, és hívjuk fel a figyelmet. Szóval Gévai Csilla az egyik előadónk, a másik előadónk pedig Molekné Körösi Beatrix, a Egressy Béni városi könyvtár igazgatója. Bettivel is már régi a szakmai kapcsolatunk, és a kazincbarcikai könyvtárról tudni kell, hogy egy lelkes csapat működik ott, én azt gondolom, lelkes, innovatív és sikeres. Mi sem bizonyítja, hogy 2025. januárjában könyvtári minőségi díjat kaptak egyik innovációjuk fiúkkal a mesepárnak foglalkozással, úgyhogy azt gondoltuk, hogy Bettit meg kell hívni, hogy erről megismertesse a közönséget.
Katalin, még az év hátra lévő részében néhány programra hívjuk meg hallgatóinkat.
Hát ugye, hogy már annyira szaladnak itt a napok, november vége van, és hogyha a hónap utolsó kedje, akkor az kézműves kedd a könyvtárunkban, úgyhogy holnap, november 25-én, egy jeles napon, Katalin napon kézműves kedd lesz a könyvtárunkban. A kolléganőm már lelkesen készülnek mesével, játékkal, és természetesen kézműves technikával, szóval az lesz november 25-én délután 5 órai kezdettel, és december hónapra pedig a legkisebbeket is szeretnénk programmal ellátni. A Babusgató Klubunk december 11 lesz a Babusgató Klubnak a foglalkozása, egy csütörtöki napon 10 órai kezdettel várjuk a legkisebbeket, Barta Mária a viola ilyen mondókázós foglalkozást tart nekik, és december 13-án pedig karácsonyi készülődő lesz, ott is meglepetésekkel készülünk, ott is lesz mese és játék is kézművessé, és hogy a téli szünetre sem maradjanak a kedves gyerekek szüleik program nélkül, december 29-re, 10 órára pedig kinyitjuk a mesetarisznyát, mert hogy élőszavas mesét hallgathatnak meg, megjátszhatnak meg, úgy egyáltalán a könyvtárat használhatják.
Nagyon szépen köszönöm, Katalin.
Én köszönöm nagyon a érdeklődést.
Az elmúlt percekben Miklós Katalint, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjét hallottátok.
Csiribiri, csiribiri, zapszalma, négy csillag közt azonba. Csiribiri, csiribiri, bojtorján, lélek lép a lajtorján. Csiribiri, csiribiri, szellőlány, szikrágokban zángot hány. Csiribiri, csiribiri, fűt kaplan, szárnyatlan száj sűt kappan. Csiribiri, csiribiri, lágy paplan, fágyott forró lázad van. Csiribiri, csiribiri, zapszalma, engem lévi
mottálban. A folytatásban Molekné Körösi Beatrixszal, a kazincbarcikai Egressy Béni városi könyvtár vezetőjével beszélgetünk. Miről is szólt az előadás, a szeretettel köszöntöm.
Jó napot kívánok! A kazincbarcikai könyvtár 2025. január 22-én vehette át a könyvtári minőségi díjat. A minőségi díj ugye az arról szól, hogy kettő innovációt kell benyújtani, és sikerült nekünk olyan innovációkat találnunk, választanunk, gyakorolnunk, amik egyedülállóak az országban. És az egyik, az úgynevezett mesepárna, ami nem teljesen ördögtől való egyébként, a mesepárna könyvtári alkalmazása és könyvtári változata. Ugyanis a klasszikus mesepárna az arról szól, hogy általában óvodáskorú gyerekekkel az óvónők szokták alkalmazni, és van egy párna, amit az óvónő maga elé fog, és sík bábokkal eljátsza a párnán a mesét. Én olvastam erről egy cikket, és arra egy kicsit beindult a fantáziám, hogy hogyan tudnánk mi ezzel valamit kezdeni a gyerekkönyvtárban, és én ezt tovább fejlesztettem. Méghozzá úgy, hogy nem a könyvtáros játssza el a mesét, hanem minden gyerek kap egy ilyen mesepárnát, körbeülnek a könyvtáros köré, és minden gyerek kap egy csomagot a mese szereplőivel. A könyvtáros olvas, mint egy demonstrálva az olvasást is, mert ugye ez most nagyon-nagyon fontos, hogy népszerűsítsük az olvasást is, és hát nem lehet elég kiskorban ezt elkezdeni, és ahogy halad előre a mese, a gyerekek úgy rakják ki a síkbábokkal a mese történését a saját kis mesepárnájukon. És az előadásom az erről szól, méghozzá a különböző módszertani ötletekkel, illetve azzal az úttal, ahogyan mi elindultunk és elkezdtük ezt a foglalkozás sorozatot a könyvtárban. Nagyon szeretik egyébként a gyerekek is, meg a szülők is. Amihez én ragaszkodom, és szoktam mondani mindig, hogy nem nagy csoportos foglalkozásról van szó, hanem kis csoportos foglalkozás. Én a maximum 5 főt javaslom, mert nekünk ez vált be. Az az a létszám, amit a könyvtáros még át tud teljesen tekinteni, és oda tud végig figyelni a gyerekekre, hogy meglegyen az együtthaladás. És a különlegessége még a mi szempontunkból ennek a mesepárnás foglalkozás sorozatnak az, hogy mi magunk készítjük egészet. Tehát a párnahúzatokat én vartam, az első mesefeldolgozásokhoz a síkbábokat én készítem el, és a kolléganők pedig megcsinálják a további 4 figura sorozatot hozzá.
5 mese van jelenleg?
6 mesénk van már, összesen 6 féle mese van. A 3 kis malacsal kezdtünk. Ebben van egy kis személyes elfogultságom, ugyanis az unokám, amikor kisebb volt, a kislányunokám, akkor neki a farkasos mesék voltak a kedvencei, és hát egy olyan mesét kellett választani, amiben farkas is volt, és ezért lett a 3 kis malac az első mese. Azért kellett minél előbb bővítenünk egyébként a repertoárunkat, mert visszatérő gyerekek voltak ezeken a foglalkozásokon. Délutánonként tartjuk a könyvtárban ezeket a foglalkozásokat, és ez azért jó, mert muszáj, hogy a szülő elkíséri a könyvtárba a gyerekét, és akkor ott rögtön a szülő is megtapasztalhatja, hogy mit kap a gyerek a könyvtárban.
Említett, hogy 2 innovációról van szó.
Igen, a másik innovációnk az a díjátvitelekor a laudációnkban is elhangzott egyébként, hogy egyedülállóak vagyunk az országban. Annak az innovációnknak az a neve, hogy bölcsis könyvtár. És hát benne van a nevében, bölcsisekkel foglalkozunk, de szervezett formában. Sikerült a városban nyitnunk egy úgynevezett mini könyvtárat, egy könyvtárpontot, egy olyan épületben, aminek a másik oldalán egy bölcsöde működik. És amikor a gyerekek ellátogattak ebbe a mini könyvtárba a gondozónőkkel, akkor nagyon rácsodálkoztak ott a könyvekre, meg a könyvespolcokra, és ez inspirált bennünket arra, hogy próbáljuk meg, hogy velük is foglalkozzunk. És a gondozónők erre vevők voltak, és szervezett foglalkozásokat tartunk könyvtári környezetben a bölcsödés korosztálynak. Na most itt azért a 2 éves kor betöltését javasoljuk, tehát 2 és 3 éves kor közötti gyerkőcöket szoktak áthozni. Itt a klasszikus meseposztó technika vált nagyon népszerűvé, amiből egyébként megszületett a mesepárnánk is, ugyanis a meseposztó szintén síkbábokkal játssza el a mesét, de az frontális bemutatás, van egy nagy tábla, és ugye a könyvtáros arra pakolja föl a gyerekekkel szemben a síkbábokat. És mivel a kicsiknek is nagyon tetszettek ezek a foglalkozások, tehát oda mentek a nagy táblához, rakosgatták a figurákat, és ez is adott egy inspirációt arra, hogy ez a mesepárnás foglalkozás megszülessen.
Mondjunk elérhetőségeket.
Egeresi Béni Városi Könyvtár, Kazinc Barcika, 48-as körzet, 312-740 a telefonszámunk, és a Rákóczi tér 9 szám alatt működünk. Egyébként a Mezei István Művészeti Központ épületében van a könyvtár.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és gratulálok.
Nagyon szépen köszönjük, és hát természetesen várunk minden érdeklődőt Kazinc Barcikára a könyvtárba. Köszönöm szépen.
Molekné Körösi Beatrixot, a Kazinc Barcikai Egeresi Béni Városi Könyvtár vezetőjét hallottátok. Folytatásban Gévai Csillát, gyermekkönyvírót és illusztrátort, környezetvédőt kérdezem. Mióta foglalkozik gyermekkönyvírással? Szeretettel köszöntöm.
20-25 éve biztos.
Milyen egy jó gyerekkönyv? Hogyan készül?
A jó gyerekkönyv az én szememmel nézve érdekes, beszippant, információkat ad át, és egy olyan világot épít fel a gyerekbe, amelyben jó lenni.
A karaktereket hogyan találja ki, hogy honnan merít?
Fantáziámból.
Kedvenc karakterek?
Saját. Például van az Amíg utazunk könyvsorozatom, abban szerepel egy eszkimó kisfiú, Nanuk. Nanukot nagyon szeretem.
Gondolom a gyermekkönyvekben is megjelenik a természetvédelem maga.
Igen, ez sem véletlen, hogy Nanuk az egyik főszereplőm, mert én az eszkimókat például nagyon nagyra tartom, és nagyon nagy tisztelettel nézek rájuk, mert ők egy természeti nép. Sajnos most már egyre kevesebben vannak, és nagyon megtépesztő őket a történelem, de az eszkimók azok, akik a jéghátán is meg tudnak élni, és azért, mert hihetetlen jó megfigyelők, illetve nagyon érzékenyek, nagyon együtt élnek a természettel, a növényzettel, amennyi van ott, az állatokkal, tehát egy sokkal komplexebb életet élnek ők ott, az én megítélésem szerint, mint sokszor mi itt a városban.
minél korábban érdemes elkezdeni a gyermekeket érzékenyíteni a természet szeretetére, ugye?
Igen, én ezt gondolom. Itt mindig hangsúlyoznám, hogy ez az én tapasztalatom, vagy ez az én világmeglátásom, mert nem a környezetvédelemről szerettem volna meséket írni, de aztán rájöttem arra, hogy nekem kutya kötelességem erről írni, mert ez a legfontosabb. Szóval igazából az, hogy milyen korban élünk, az azért meghatározza a témát. És nagyon bonyolult, nagyon összetett dolgokról is lehet gyereknyelven írni, és én szerintem nekem az a szuper képességem, hogy én felnőttből gyerekbe jól fordítok.
Mennyire fontosak az illusztrációk egy gyermek szempontjából? Gondolom egy gyermekeknek szánt könyvben nagyon fontos tud lenni.
Megint csak a gyerekkoromra kanyarodnék vissza. Nekem olyan szüleim voltak, hogy nagyon sok gyerekkönyvet vásároltak, tehát nagyon sok gyerekkönyv vett engem körül, imádtam könyvtárba járni, és nekem a nagy kedvenc könyveim mindig illusztráltak voltak. Tehát, hogy én sokszor el tudtam merülni csak egy könyvnek a rajzainban, és aztán jött a szöveg. Tehát nekem mindig a rajz fontosabb volt, mint a szöveg egy könyvbe.
Mit olvas szabad idejében? Milyen írókat vagy példaképek vannak?
Vannak. Nagyon sok mindent olvasok, akár ismeretterjesztő könyveket, akár szép irodalmat is olvasok, bár egyre kevesebbet sajnos, mert azért engem is a munka beszippant, és amikor az ember sokat ír, akkor néha muszáj az agyának is pihennie, és amikor én pihenek, akkor inkább akkor csak nézek kifelé, és én tudom, éppen kutyát sétáltatok, vagy valami, csak hogy ne kelljen még jobban terhelnem az agyamat. Tehát ez érdekes. Fiatalon iszonyat sok könyvet olvastam, és főleg én a nagy orosz klasszikusokat szeretem.
Hogyan készül egy gyermekkönyv? A kulisszák mögé engedjük be hallgatóinkat. Mi a legelső? Van egy ötlet, és abból kibontja?
Igen. Sok ötletem van, aztán ugye nem mind valósul meg. Van, amikor azt érzem, hogy valaminek ilyen jó csillagzat alatt született, de az ilyen nagyobb álmaim, azok mind olyan könyveknek a megírása, ami egy olyan valóságot mutat, ahol a természet megmenekül a Földön. És ez ilyen, szóval nekem ez fontos, hogy legyen meg az az optimista világképem, hogy mi egyrészt visszafordulunk a Föld felé, és azt a harmóniát, ami régen megvolt az ember és a természet között, azt vissza tudjuk állítani.
Gondolom a hétköznapjaiban is éli ezt a fajta természet szeretetet és természet közeliséget.
Igen, abszolút. Abszolút. Tehát, hogy én mindig hálát adok, amikor mondjuk egy erdőbe tudok lenni, vagy eljutok síelni, vagy éppen tényleg esik a hó. Évek óta klímaszorongásom van, amikor ennyire enyhék a telek. Nagyon nem bírom elviselni, mert tudom, hogy nem ez lenne a jó a természetnek például, vagy a földnek, a termőföldnek. Tehát nehéz elvonatkoztatni attól a tudástól, amit így összeolvastam, megrajzoltam, meg tanítok a gyerekeknek, és kontravalóság, amikor látom, hogy de igen, klímaváltozás van, de igen, szélsőséges az időjárás, de igen, valami egész eltörött, és hát ezt próbálom saját magamba is harmóniát megtartani.
Mennyire termékeny író?
Ez azért vicces, mert az egyik barátommal tegnap beszélgettem, és valahogy felhozta Nemere Istvánt, hogy ő tényleg délelőtt is írt egy könyvet, meg délután is, és hát így ezen így nevettem, hogy én pont ennek az ellentetje vagyok. Én szeretek elmélyülni, és nem abban látom tehát nem a mennyiségben látom a potenciát és az erőt, hanem a minőségben. És ez mindig is így volt. Tehát lassan írok, viszont minden megírt könyvemre büszkén tudok ránézni, és van, amikor nagyon szívesen olvasok is belőle, tehát hogy visszaolvasom, mert szerintem jó a hangulata. És amikor valami nem sikerül, ritkán van úgy, hogy abba hagyok egy könyvet, mert általában addig formálom, amíg olyan nem lesz, amit szeretnék, de nem vagyok egy olyan író, aki délelőtt is ír egy könyvet, meg délután is.
Felnőtteknek is írt már könyvet? Vagy tervez?
Óvodapedagógusoknak a tankönyvet írtam már Korodi Eszter társírómmal, tehát, hogy mostanában van a Fiúról a pár a környezetvédelmi programunk Eszterrel, és ezért felnőtteknek is írok annyiban, hogy őket is tanítom. de azért megmutatkozik az a fajta stílus, hogy én a felnőttekhez is szeretek játékosan beszélni, vagy viccesen. Magamat nem nagyon szeretem nagyon komolyan venni, mert emberek vagyunk, nem pedig robotok, vagy ezek a titulusok nem soha nem voltak nagy hatással, tehát aki túl komolyan veszi magát, az nekem mindig inkább visszatetszést kelt. Ezért a felnőttekhez is szeretek úgy szólni, mint hogyha barátjuk lennék.
Amikor ír, hány éves korosztályt képzel maga elé, tehát ki a célközönség?
Hát, attól függ, hogy hány éves a főszereplő. Például az egyik kedvenc könyvem az a Fecsegő kastély. Ott a főszereplő lány Nyafka Janka, aki negyedik B-osztályos tanuló, és az, amikor megjelent a tudatomban Nyafka Janka, akkor totálisan megjelent az egész osztály, és az egész univerzumban élő negyedikesek. Tehát akkor nekik írok. Ha Nanukról írok, akkor pedig egy 10 éves gyerekhez szólok. Tehát, hogy így igazából, de magától bekalibrálódik az a csoport, az a közeg, akiknek az írás szól. Nem is tudatos, hanem egyszerűen ez már automatikusan megjelenik. Tehát ez egy ilyen teremtési folyamat.
Milyen a kortárs íróknak a közössége? Tartják a kapcsolatot? Ismer néhányat? Van, akire, valakivel tudnak egyeztetni, vagy beszélgetnek egymással?
Nagyon sok minden múlik azon, hogy melyik könyvkiadónál van az illető. Én a Pagony könyvkiadó gyermekeként vagyok jelen. Ez nem azt jelenti, hogy nem vagyok más könyvkiadóknál is, de ott szocializálódtam gyermekkönyvírónak, meg illusztrátornak, és az ő közösségüket jól ismerem, bár ugye azért itt is jellemző az, hogy aki ugyanolyan idős, az jobban ismeri, tehát a kortársakat jobban ismerem, mint mondjuk a fiatalokat, ami sajnálatos, mert az is jó lenne, hogyha minél több fiatalt ismernék, mert nekik is szükségük van szerintem a biztatásra. Csak ugye pörög az élet, és most már látom, hogy amikor én voltam fiatal, és hiányoltam azt, hogy ismerjek mondjuk nagy öregeket, akkor ez miért volt annyira elérhetetlen, mert mindenki csinálja a saját szélmaromharcát és a saját mókuskerekét, de a Pakony például nagyon jól csinálja ezt a szociális életet, mert ők például mindig karácsonyot tartanak, és minden írójukat meghívják, minden illusztrátorukat meghívják, sőt, azokat az embereket is, akik a könyv létrehozásában segítkeztek. Nagyon tisztelem őket ezért, a folyamatért. Az én kollégáim, akik otthon ülnek és írnak, vagy otthon ülnek és rajzolnak. Nincs egy kávéház, ahova összejárunk, sajnos, de és akkor minden ugye az empátián és a szimpátián is múlik, hogy éppen neked ki szimpatikus, meg ki nem, de azért van egy-két nagyon jó barátom ebből a közegből.
Ön is illusztrálja a könyveit?
Van, amit én illusztrálok, valamit nem én illusztrálok. Általában azokat a könyveimet illusztrálom, amelyek így érzelmileg nagyon közel vannak hozzám, azok inkább novellák, és azok úgy vannak, úgy teljesek, de van például Baranyai B. András illusztrátor, ő több könyvemnek is az illusztrátora, és őt nagyon szeretem, ahogy nagyon tehetséges embernek tartom, nagyon tehetséges illusztrátornak, és vele nagyon szeretek együtt dolgozni.
Végezetül mit tanácsolunk a pályájuk elején lévő íróknak, akik esetleg még most gondolkodnak azon, hogy megírjanak, vagy akár kiadjanak egy könyvet?
Gyerek vagy felnőtt?
Gyerek.
Gyerek? Hát azt gondolom, hogy ha hisznek benne, akkor meg fog valósulni a könyvük, és én minden olyan embert, aki fontosnak tartja, hogy magyar nyelven írjon, minden olyan embert, aki fontosnak tartja, hogy egy könyvet hozzon létre, és hisz benne, és át akar adni akár egy történetet, akár egy tudásanyagot, én azt csak biztatni tudom, és innen messziről is nagyon szeretem őket.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Nagyon szíves.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Miklós Katalinnal, a II. Rákóczi Ferenc könyvtár gyermekkönyvtárának vezetőjével, Molekné Körösi Beatrixszal, a kazincbarcikai Egressy Béni városi könyvtár vezetőjével, és Gévai Csilla gyermekkönyvíróval és illusztrátorral, környezetvédővel beszélgettünk. Én búcsúzom, és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál Molnár Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese.
Kedves gyerekek, ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 7. részét halljátok, melyet Kútvölgyi Erzsébet olvas fel.
Reggel esett az eső, mire azonban Böbe baba végzett az újságkihordással, felragyogott a nap.
Ez a legjobb idő a kapirgáláshoz, nem porzik a homok,
mondták a csirkék, és a parkba siettek. Böbe baba már ott ült egy pad szélén, vadonatúj jegyzettömbbel a kezében. Pöhőke kíváncsian ment oda hozzá.
Mit írsz, Böbike?
Az emlékirataimat. Pöhőke megilletődötten nézett rá. Eszébe jutott az a könyv, amit nemrég olvasott. Egy Orpington tyúk emlékiratai címmel. Izgalmas olvasmány volt a javából. Az Orpington tyúk megírta, hogy nőtt fel egy tyúkfarmon, ahol az etetés és az itatás önműködő szerkezetek segítségével történt, hogyan emelte tojáshozamát hónapról hónapra, míg nem végül egy baromfi kiállításon díjat nyert, és aranyérmet akasztottak a nyakába ezzel a felirattal: a legjobb tojónak. Bizony, nincs is érdekfeszítőbb annál, mint hírességek emlékiratait olvasni. De vajon miféle emlékei lehetnek egy rongybabának? Pöhőke oldalt billentette a fejét, és félszemmel rásandította a jegyzetfüzet lapjára. Azon csak ennyi állt. Emlékirataim. Nagyon szeretem a mazsolát.
Ez az egész?
Kérdezte Pöhőke csalódottan. Böbe vállat vont.
Más nem jut eszembe. De hát, ha nincsenek emlékeid, miért akarod megírni őket?
Böbe zavarba jött. Cicamica is... kezdte félszegen. Sűn Sámuel telefonált neki, hogy írja meg emlékiratait a csőr számára. Folytatásokban fogjuk közölni.
Ó, hát Cicavica az egészen más. Belvárosi macska volt, rengeteg padláspincét bejárt. Neki aztán van miről írnia, de te, Böbike, hiszen téged csak egy lyukas harisnyából vartak.
Böbe lehajtotta rongygombóc fejét. Röstelte, hogy a márvány fiú füle hallatára mondanak ilyet róla. Sokáig ült így lehajtott fejjel, könnyes szemmel, és gondolkozott. Mint mondhatna valami olyan szépet, olyan érdekeset önmagáról, ami elhomályosítaná ezt a harisnya dolgot. Már bealkonyodott, a csirkék rég aludni mentek, és még mindig nem jutott eszébe semmi. Lecsúszott hát a padról, és elindult hazafelé. Egész úton szipákolt. A szerkesztőségben Liba Leonti már türelmetlenül várta. No, csak hogy itt vagy, Böbike, most eljössz hozzám, varrok neked egy szép fehér kötényt, mert holnap Cicamicához kell menned, és ilyen toprongyosan mégsem állíthatsz be ahhoz a kényes, tiszta macskához. Böbével fordult a világ.
Cicamicához kell mennem?
Igen. Sűn Sámuel mondta, hogy az újságkihordásnál úgyis sok galibát csinálsz, hiába van nálad a jegyzék, mégis mindig össze-vissza kézbesítesz. Hát legalább ilyen küldönci teendőket bízzunk rád.
Böbe ebből az egészből csak azt fogta fel, hogy fehér köténye lesz, és elmehet Cicamicához a köcsökházba.
Majd tátva marad a csirkék csőre, ha ezt meghallják. Liba Leontin, mint ezt Böbe már számtalanszor hallotta, rokonával, Kacsakarolával lakott egy házban. Mindegyiküknek egy-egy szobácskája volt, a konyhát közösen használták. Böbének, amint a konyhába lépett, nyomban feltűnt, hogy annak egyik fele patikára emlékeztetően tiszta, rendes, csillogó, míg a másik fele... az mindenre emlékeztetett, csak patikára nem. Nagy kukoricahalmok a sarokban, csutkák, sütőtök, alma, zsákok, csíkos fürdőköpeny, szódás és sörös üvegek, szalmapapucs, horgászbotok, ázott újságpapírfoszlányok. Ez volt Kacsakarola térfele. Ő maga éppen fürdött a teknőben, vígan lubickolt, s körös körül mindent, még a falat is telefröcskölte szappanos lével. Böbe megszeppenve lapult Liba Leontin mellett. Nem fogják tán őt is megfürdetni. Nem. Liba Leontin csak hűvösen biccentett rokonának, Böbét már is a szobába vezette, és leültette egy csipketerítőcskékkel teli aggatott díványra. Itt ülj szép rendesen, ne mocorogj, mert összegyűröd a csipkéket. Böbe ült. Eleinte türelmesen, amíg volt mit néznie. A Leontin elhullatott tollaiból készült hófehér lámpaernyőt, mely úgy lebegett az asztal fölött, mint egy habos felhő. A vitrínben sorakozó aranycsőrű, aranylábú porcelánlibákat, a pittypanggal és libavirággal telehímzett díványpárnákat, a kukoricacsendéletet a falon, a kisebb-nagyobb csipketerítőket, csipkefüggönyöket, csipkefodrokat, csipkebodrokat, gyönyörű zöld pázsitra emlékeztető szőnyegeket. Miután minden szemügyre vett, játszani szeretett volna porcelánlibákkal. Erről azonban szó sem lehetett. Leontin nyomban rászólt. Ne nyújj semmihez a mozhatos kezeddel, ülj nyugodtan, amíg kiszavom a köténykédet. Böbe már nem is örült annyira a köténynek. Ült, ásítozott, és vágyakozva gondolt a konyhában heverő kukoricacsövekre, a zöld-fehér csíkos sütőtökre. Milyen jól lehetne azokkal gurigázni, és Kacsa Karola biztosan megengedné, hogy Böbe csavargassa kicsit a horgászbotok orsóit. Végre valahára Liba Leontin kiszabta a köténykét, rápróbált a Böbére, és azt mondta, most már hazamehet. Reggel, mire felébred, doboza mellett lesz a keményített, vasalt, csipkés fodros köténke. Böbe megköszönte, és nagy megkönnyebbüléssel búcsút mondott Leontinnak. Elege volt a nyugodt üldögélésből. Ugrándozva ment hazáig, és lefekvés előtt még játszott egy kicsit a Sőn Sámuel asztala fölött függő fali órával. Az órát másnap az öreg füles bagolynak óráshoz kellett vinnie, de erről Böbe mit sem tudott, mert ő már akkor tisztára mosdatva, fakult ruhája fölött ropogós, suhogós, csupa csipke, csupa fodor köténykében lépdelt az utcán. Néni, akár egy fehér galamb, turbékolt a Tubica, a lépesmész cukrászda kiszolgálónője. Inkább, mint egy tejfölbe esett egér, vélte Kandúr Károly, aki a sütöde küszöbén sütkérezett. Habos fehérségükkel azok nyújtanak ilyen megnyerő látványt. Böbe alig várta, hogy a csirkékkel találkozzék. Most majd nagyot néznek, Hát még ha meghallják, hogy őt küldték Cicamicához a kéziratokért. Igen, őt, Böbét, és nem Pöhölyke bátyját, azt a híres mindentudó Tarajkát. Sajnos a csirkék nem mutatkoztak az utcán. Böbe kénytelen volt a park felé kerülni. Nem baj, legalább szedhetek egy kis vadgesztenyét Cicamicának, gondolta. A cicák szeretnek vadgesztenyével gurigázni. Ha arra megyek, a márvány fiúnak is megmutathatom a szép kötényemet. A márvány fiú bizonyára megcsodálta volna a csipkés köténykét, ha egyáltalán láthatta volna. Mire azonban Böbe a szoborhoz ért, köténye már csak egy sáros rongy volt. A vadgesztenyék tüskés burka ugyanis mindenféle zöld meg barna foltot ejtett a kötényén. Ezeket a foltokat Böbe az aranyhalas medencében akarta kimosni, de a medence vize, amelyből az aranyhalakat már rég átköltöztették a Csupor Klub akváriumába, merő iszap és moszat volt. Szegény kicsi Böbe úgy szeretett volna büszkén elsétálni a márvány szobor előtt, tisztaságtól ragyogóan, fehér kötényét lebegtetve. Ehelyett sírva kuporodott le a szobor lépcsőjére, maga mellé tette a sáros roncsomót, és térdére hajtott fejjel sírt. Olyan keservesen, hogy talán még a fehér márvány szobor is belezokogott volna, ha tudott volna sírni. Szobrok azonban nem sírnak, nem beszélnek. A márvány fiú helyett valaki más szólította meg a síró Böbét. Miért sírsz, te kis rongybaba? A kedves szelíd hangra Böbéből még jobban kitört az okogás. Hüppögve, szipogva, akadozva mondta el, hogyan indult el Cicamicához egy külön erre az alkalomra varrott kötényben, de a vadgesztenyék, és most hogyan állítson be a tisztaságáról ismert Cicamicához? A szerkesztőségben pedig várják a kéziratot. Mi lesz most? Brühü. Ezért ugyan kár könnyet ejteni, dorombolta az iménti kedves puha hangocska. Elmegyünk hozzám, és míg te egy kicsit játszol, kimosom és kivasalom a kötényedet úgy, hogy a szerkesztőségben senki sem fog semmit észrevenni. Erre már Böbe fölemelte könnyeztatta arcát, hogy megnézze, ki beszél hozzá ennyi jó indulattal. Cicamica! Állt el a lélegzete, mert aki puhán, simogatón, dorombolva föléje hajolt, az bizony éppen a Köcsökház híres nevezetes lakója volt. Böbe rögtön megismerte csillogó zöld szeméről, hónál is fehérebb, tömött bundájáról, a nyakán libegő kék szalagcsokorról. Cicamica!
Tört ki belőle újra a sírás. Olyan jó vagy, és én úgy szeretlek. Én is szeretlek, mert vadgesztenyét gyűjtöttél nekem, hogy legyen mivel játszanom. Majd meglátod, milyen mókás állatkákat készítünk vadgesztenyéből. Böbe bánata elszállt, mint a felhő. Mire Cica-Mica elővette csipkés zsebkendőjét, hogy letörölje vele a könnyeket, a könnyek már nem voltak sehol. Böbe arcán boldog mosoly fény lett.
Menjünk hozzád játszani, Cica-Mica!
Kézenfogva siettek a köcsökházhoz.
Ma este Bálint Ágnes Mi újság a Futrinka utcában című mesének 7. részével búcsúztunk tőletek. Jó éjszakát, szép álmokat kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ábrahám reményéről Kormos Csaba poroszlói plébános atyát hallják. A műsort Sinkovics Andrea szerkesztette.
Tisztelt rádióhallgatók! Szívesen vallok arról, hogy a nagy pátriárka, ószövetségi ősatya Ábrahám hitét, Isten iránti bizalmát, élő reményét talán már középiskolás koromban, de papnövendékként bizonyosan megcsodáltam. Jelen alkalommal az Ószövetség e nagy alakjának, a három pátriárka ősatya, a zsidó nép ősatya Ábrahám reményéről való elgondolkodásra, elmélkedésre hívok meg mindenkit. Főképpen egy szentírási helyre összpontosítunk ezen alkalommal, azonban lesz vélhetően több is, amik szükségesek a teljességhez, a tisztánlátáshoz. A remény isteni erényének világos látásához. A zsidókhoz írt levél 11. fejezet első versétől az ősatyák hitéről olvashatunk. A 11. fejezet első verse így hangzik, és azután majd folytatom a második és harmadik verssel. A hit pedig alapja annak, amit remélünk, bizonyítéka annak, amit nem látunk. A régiek erről tettek tanúságot. A hit által ismerjük meg, hogy a világot Isten alkotta, és a nem látható dolgokból lett mindaz, ami látható. Nos, mindjárt egy kis magyarázat, egy kis értelmezés szükséges a 11. fejezet első versével kapcsolatban. A hitet alapnak mondja a szerző, vagy azért, mert reményünk ezen alapszik, vagy pedig azért, mert jelenvalóvá teszi a jövendő dolgokat, amelyekre figyelmünket irányítja. Ezen nagyon fontos elgondolkodnunk. zsidókhoz írt levelet folytatjuk a pátriárkák résszel a 8. verstől. A hite által engedelmeskedett az, akit Ábrahámnak hívnak, hogy elköltözzék arra a helyre, amelyet örökségül kellett kapnia. Elköltözött, bár nem tudta, hová megy. Nos, a zsidókhoz írt levélnek ez a 8. verse az egyik, sőt a legfőbb jelenlegi szentírási helyünkkel kapcsolatos, a Teremtés könyve 12. fejezet 1. és 4. verse közötti szakasszal, mely így hangzik. Ekkor az Úr azt mondta Ábrámnak, menj ki földedről, rokonságod közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok majd neked. Nagy nemzetté teszlek, és megáldalak, s nagyját eszem neved, és áldott leszel. Megáldom azokat, akik áldanak téged, s megátkozom azokat, akik átkoznak téged. Benned nyer áldást a föld minden nemzetsége. Elindult tehát Ábrám, ahogy az Úr megparancsolta neki, és vele ment Lót is. 75 esztendős volt Ábrám, amikor elindult Hárámból. Eddig az idézet. Tisztelt rádióhallgatók, testvéreim! A csodálat és a jó érzés, a rokon szenv, amely Ábrahám, illetve, ahogyan hallottuk, itt még Ábrám iránt ébred bennem néhány évtizeddel ezelőtt, azért alakulhatott ki, mert a hite, a reménye, a bizalma az Isten iránt mindent megelőz. Számára mindennél fontosabb, hogyha az Úr szólt, hogyha a magasságbeli parancsot adott számára, akkor azt teljesítenie kell. A hit Ábrám számára nem csupán valamilyen érzület, valamilyen kegyesség, valamilyen érzelem, hanem nagyon komolyan és szigorúan tettekben nyilvánul meg. Miért mondom azt, hogy szigorúan? A szó szoros értelmében illik ide a szigorú jelző, ugyanis ha elmélyedünk ebben a szakaszban, összehasonlítjuk ezt a saját életünkkel, arra gondolunk, hogy ha most engem megszólítana az Úr, hogy nézd, menj el onnan, ahol most vagy. Hagyd el a földet, az ismerőseidet, a barátaidat, azt a tájat, amely számodra olyan kedves, azt a települést, ahol élsz, ahol lakol évtizedek óta, vagy ahol az őseid is éltek, tehát most már nem is csak évtizedekre, hanem bizonyos esetekben akár évszázadokra lehet gondolni, bele gyökerezünk a földbe, ahol élünk, úgy vélem az emberek, hála Istennek, még nagyobbik többségének fontos az, hogy legyen identitása, hogy legyen azonossága, hogy tartozzék valahová, nagyon fontos számára a családja, a rokonsága, a lakhelye, a barátai, az ismerősei. Ha súlyozzuk a mi életünket, és azt nézzük, hogy ha az Úr megszólítana minket, és azt kérné, azt mondaná határozottan, hogy vonulj ki arról a helyről, ahol most vagy, és menj oda, amit majd mutatok neked, akkor bizony azt kell mondani, hogy hát sokan velem együtt, bizonyos mértékig, persze talán a mérték különböző, lehet, de megrendülnénk. Megrázna minket az, hogy uram, miért kérsz ilyen nehezet? Hát menjek el onnan, amit megszoktam, azok közül, akiket szeretek, akik a barátaim, ahol igazán otthon vagyok, ahol a gyökereim vannak. Tehát ezek a bizonyos gyökerek nagyon sok embernek, hála Istennek, akik lokálpatrióták, szeretik a szülőföldjüket, szeretik a hazájukat, szeretik a hagyományt, a kultúrát, a nyelvet ott, ahol élnek, de ez nagyon fontos. Ezek értékek. Igen, ezt az Úr is tudja, de azt is tudja, hogy mindennél fontosabb, minden evilági javaknál meghatározóbb és jelentősebb az, hogy hogyan válaszolok én az ő hívására, hogy mennyire bízom én benne.
Hangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A lélek szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,1,